dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, minden vasárnap Úrnapja. Latin, ezt így mondja, Dies Dominica. Az Úrnak a napja, hozzá tehetjük, az Úr győzelmi napja, hiszen minden vasárnap Jézus győzelmét ünnepeljük, hogy Jézus legyőzte a rosszat, legyőzte a halált. Minden vasárnap az új életre is emlékezünk, a húsvéti életre. És ezen a mai vasárnapon egészen sajátos az elnevezés Úrnapja. Így hívjuk ezt az ünnepet, ami azt jelenti, hogy Jézus győzelmének, a rossz fölötti győzelmének a titkába bocsátkozunk bele. Mit jelent ez a titok? Értünk adta oda az életét. Ebből az odaadásból születik a keresztények új élete. És nekünk keresztényeknek ezt az új életet kellene megjeleníteni a világban. Itt Magyarországon is, Európában is. Mert ha ez nem sikerül, akkor Európából Afrika lesz, Európából Ázsia lesz. Ez az egyetlen lehetőség. Éppen ezért is ezen a mai ünnepen a keresztény élet titkába merészkedünk. A keresztény élet titka a szentmiséből táplálkozik. Hát, ráadásul elkezdődött a nyár is, innen is elfogytak a gyerekek, az oltár körül, a családok is, mert mindenki úgy gondolja, hogy most ki lehet venni a szabadságot, és van egy ilyen kísértés, hogy úgy is gondoljuk, hogy a szabadság azt is jelenti, hogy innen is kivesszük a szabadságunkat. A templomokból, a szentmiséről. Tehát minden esetre mi itt vagyunk, és ünnepelünk. Ünnepelünk, mert tudjuk azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Tudjuk azt, hogy lelki táplálékra is szükségünk van. És ez a mai ünnep pontosan e felé fordítja a figyelmünket, a lelki táplálékra, mert a lélek hordozza az életet, a lélek hordozza a világot. Bizony, szükségünk van erre a táplálékra, mert különben erősebb lesz a lélek erejénél a kardnak az ereje. Erősebbek lesznek a fegyverek, erősebbek lesznek az evilági próbálkozások. Minden esetre mi most lélekben ünnepelünk. Úrnapja van. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy is sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És én föltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hallottuk ezt az evangéliumot, hallottuk ezt a dicsőítő himnuszt, amit a fiatalok énekeltek, és minden egyes szentmisén az átváltoztatás után egy vallomást teszünk. Nem véletlenül mondtam a szentmise bevezetőjében, hogy a keresztény élet a szent miséből él. Tehát nyilvánvaló, ez egy sajátos élet, nem az az élet, amit a Föld adhat. Ez egy olyan élet, ami a földi életet átnemesíti. Talán így is mondhatnám, lelkesíti. Lélekkel tölti meg. Pontosan ezt a földi életet, amely túlságosan testi, a mai világban pedig teljesen elhatalmasodott a testnek az ereje. Mindent ez határoz meg. A világ gondolkodását, a világ magatartását, az emberi kapcsolatokat, mindent a test határoz meg. Mintha elfogyott volna a lélek. Ezért is mondtam, a keresztény élet a szent miséből él. Egyedül itt beszélnek a lélekről, a lélek eledeléről. Éppen a napokban olvastam, valaki jajong, leismerte írni, amit éppen előbb mondottam, Európa elveszítette a lelkét, erőtlen. És az, amit Európa művel, mint egy behívja egy másik világnak az embereit, ezzel kaput nyit annak, hogy Európa megszűnjön, mert akik érkeznek, azok hozzák ide a maguk gondolkodását, a maguk kultúráját, a maguk világát. Európát pedig a lélek szülte meg. Európát a lélek formálta olyanná, amilyen. Nem véletlen, hogy a neoliberális gondolkodás ezt az Európát halálra ítélte. Nem most. A felvilágosodás korában kezdődött, most a végéhez közeledik. És tudomásul kell vennünk, ha igaz az, amit mondtam, hogy a keresztény lelkiség a szentmiséből él, akkor a kiüresedő templomok pontosan arról beszélnek, hogy Európa végnapjait éli, mert elfogyott a lélek. És nincs szó már, majdnem, hogy mosolyognak, mi az, hogy lelki eledel. Testvérek, ez a mai ünnep pontosan erről szól. Arról, hogy az ember a lélek felől él. És ahogy mondottam már, minden szentmisén ezt az igazságot mondjuk ki, íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Mert miről szól a halála? Arról, hogy odaadja az életét értünk. Mert miről szól az ember élete? Hogy odaadjuk az életünket egymásnak, egymásért, vagy nem, akkor megszűnt a történelem. Minden esetre a mi történelmünk egyértelműen. És hittel valljuk föltámadásodat, vagyis az új életet, azt az életet, amely a lélek felől gondolja el. Az ember világát, az ember kapcsolatait. És ha lélek felől gondoljuk ezt el, akkor ez azt jelenti, hogy vagy az határozza meg az életünket, ami érthetetlen, vagy nincs is életünk. És mi az, ami érthetetlen? A szeretet. Annak nincsenek igazából emberi magyarázatai. A szeretet az megszületik, vagy nem? Ha megszületik, akkor kockáztat, és ebből lehet élet. Ha nem születik meg, akkor csak számítás van. És ahol csak számítás van, ott az esetek többségében haszonlesésről van szó. Ne áltassuk magunkat. Ünnep van. Minden esetre a kérdés az, hogy tudunk-e ma ünnepelni, tudunk-e valamit is elgondolni erről a titokról? Régen azt mondták, amikor ezen gondolkodtak a nagy gondolkodók, hogy ó res mirabilis, ó csodálandó dolog. Ők még tudtak csodálkozni. Rá tudtak csodálkozni erre a titokra. Az Eucharisztia titkára, az oltári szentség titkára, Krisztusnak a titkára. A mai ember azt mondja, ó, érthetetlen, mert a mai ember olyan ostoba, beleszédült a tanultságába, az ismereteibe, és azt gondolja, csak az van, amit ő megért, amit ő tud. Talán pontosan ezért laposodtak el a mi kapcsolataink is, mert ha csak az tart össze bennünket, ami érthető, akkor vége mindennek. Gondolkodj egy picit. Ez az ünnep az Úr közelségének az öröméből született. Nem olvastuk ma ezt föl a Szentírásból, De ennek az ünnepnek a titkát fejezi ki Aquinói Szent Tamás, erre a legnagyobb katolikus keresztény gondolkodó 12. században. Mondja ő, hogy ez az ünnep az Úr közelségének az öröméből született. Abból az örömből, ami az ember szívében születik meg, afölött, hogy közel van az Isten. A 12. század ember ennek még örült. Ma állandóan arról beszélünk, hogy távol van az Isten. Olyan távol, hogy talán nincs is. Ugyanakkor szeretnénk, és ki is fejezzük a vágyainkat, hogy jó lenne, ha közelebb lenne. Távol vagy közel? Nem ilyen kérdés ez. Ez a lélek világa. És a Szentírásban, amit olvasunk, ez az Ószövetségből, sajnos nagyon sok olyant olvasunk fel az Ószövetségből, ami nagyon idegen tud lenni. Mit tudunk mi kezdeni a szemet szemért, fogad fogért világával? De még ott is vannak felragyogó titkok, amikor ezt olvassuk, hogy vannak-e olyan népek, amelyeknek az istenei olyan közel vannak hozzájuk, mint amilyen közel van hozzánk az Úr, a mi Istenünk. És a zsidóság hívő volta, azok a zsidók, akik ezt fölfogták, akik a titkot értették, azok pontosan erről beszéltek, és ezt fogták föl, hogy az Isten szava, amely Mózeshez szólt, milyen közeli hozzájuk. Aztán ez a titok megy tovább az Új Szövetségben, olyan közeli az Isten, hogy értünk emberré lesz, Jézus Krisztusban. Olyan közeli hozzánk az Isten, hogy Jézus, aki azt mondja, hogy vágyva vágytam veletek elkölteni ezt a lakomát, ez az utolsó vacsorára utaló, csodálatos Jézusi szó, és Jézus azt mondja, veletek maradok minden nap a világ végezetéig. A kenyér az én testem, a bor az én vérem. No, itt akad meg az emberi gondolat, mert hát hogy lehet? Nyilvánvaló, ez kívülről nem lehet megérteni, csak belülről. Valahányszor bejönnek a kedves testvérek egy ilyen templomba, bár nálunk csak egy szem üvegablak van. Vannak templomok, amik tele vannak üvegablakokkal, nem véletlenes sem, hogy ilyen ablakokat készítettek a múltban, mert ez az üvegablak csak belülről érthető. Menjenek ki, és nézzék meg ezeket a csodálatos üvegablakokat, amiket mondjuk a Mátyás templomban láthatunk, kívülről nézik semmi, vak. Ha ezt az ablakot kívülről megnézzük, semmi. És ha bejövünk, akkor látjuk a titkot, amit mutatni akar az ablak. Kívülről nem, csak belülről. És ilyen ez a titok is, csak belülről érthető. Csak a hit felől érthető. Memoria passionis. A középkori ember így nevezte ezt a titkot, Krisztus szenvedésének a titka. Krisztus szenvedésének a titka sűrűsödik ebben a titokban. Aki azt mondja, a testemet adom, a véremet ontom, de még ez se elég, azt is hozzá kell tenni, amit ő mondott. Értetek, mert meghalhat valaki, kionthatják a vérét valakinek, és de ha értetek, most emlékeztünk két nappal ezelőtt az 56-os hősökre, akik értünk kockáztatták az életüket. Micsoda különbség, mint az, amikor valaki áldozat. Csak belülről érthető. Ez az odaadásnak a gesztusa, és ez a belülről érthetőség ezt jelenti, hogy Jézus értünk adja oda az életét, és ez a titok jelenik meg az oltári szentségben. És ezáltal marad itt velünk Jézus a világ végezetéig, ne a külsőt nézzük, a kenyeret meg a bort, hanem Jézus szavára figyeljünk. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És Jézus, akinek a szenvedésére emlékezünk, ki az az ostoba ember, aki szívesen emlékezik a szenvedésekre? Mennyit emlékezünk mi magyarok a tragédiáinkra, Trianonra, a 48-as forradalomra, az 56-os forradalomra és sok minden másra. Ki emlékezik a rosszra? Legfeljebb csak azért, hogy el ne felejtsük, de ebben az esetben, memoria passionis, Jézus szenvedésének az emlékezete, mert ebből valami jó jön ki, ez, hogy értünk. És ezt a jót akarja jelenvalóvá tenni a világban, és pontosan ez tűnt el a hitetlenség okán ebből a világból, ez az értem és egymásért. Ez tűnt el. És akkor, ha nem egymásért élünk, akkor bezárult az élet kapuja. Akkor meghaltunk. És ha ez elhatalmasodik, akkor vége mindennek. Tehát ezért emlékezünk mi a hitünk titkára, Jézus szenvedésére, mert értünk történik. És azt akarja, hogy ez a gondolkodás, ez a lélek felől való magatartás, ez jelen legyen az egyéni életünkben, a társadalomban, a világunkban. Tehát, ha nagyon gondolkodunk, akkor ezen a mai ünnepen, Úrnapján, erre kell figyelnünk, és talán, ha tudunk tanulni, ha még lesz időnk arra, hogy örülni tudunk az Úr közelségének, ha még lesz időnk arra, hogy imádkozzunk is, nap mint nap, keveset, sokat, ha még lesz időnk arra, hogy legalább vasárnap az Úr közelségére áhítozva ünnepeljünk együtt, hiszen a vasárnap ezt jelenti, Krisztus családja, Isten népe gyűl össze. Ha ez nem történik meg, akkor kihal a család, akkor nincs többé Isten népe. Érezzük ezt a veszélyt. Érezzük azt, hogy a pallos itt van a fejünk fölött. A család, a nép. Nem véletlen, hogy a II. Vatikáni zsinat az asztalt tette az emlékezés középpontjába. Persze ez nem kocsmai asztal, ez nem egy éttermi asztal, ez Krisztus asztala. E körül a családtagok gyűlnek össze, akik Krisztusban megkeresztelkedtek. E körül az Isten népe gyűl össze, akik ezeket az értékeket értékelik, és magukénak akarják. És ezen az asztalon a lelki étel van. És ha még egy picit akarunk valamit a mélységekbe tekinteni, akkor talán érdemes Szent Ágostonnak a gondolatára odafigyelni, ugye 4., 5. évszázad, aki szintén rengeteget tépelődött ezen, zseni, tudjuk, hatalmas gondolkodó, mikor azt mondja, hogy ez asszimiláció. mint ahogy az ember megeszi az ételt, ami a családi asztalon van, azt az ember asszimilálja, beépíti a testébe, és ezáltal él. Testi étel. A lelki étel, mondja Szent Ágoston, azt jelenti, hogy Jézus az erősebb. Ő asszimilál bennünket. Ő építi be a mi egyéni életünket, a mi emberi életünket az ő isteni életébe. Ez a lelki táplálkozás. A testi táplálkozásnál azért van értelme az evésnek, mert az ember erősebb, mint az étel. Képes feldolgozni és beépíteni. A lelki táplálkozásnál Jézus az erősebb. És ő képes beépíteni a mi életünket az ő isteni életébe. Erről nem szabad lemondani. Aki erről lemond, bocsánat, nem mondom csúnyán, az csak eszik. Borzasztó, ha egy ember csak eszik. Ez a testi táplálkozás egyébként nekünk a vesztünk. Egyfolytában hallom, hogy Magyarország az evés áldozata. Hát hogy van ez? Hát úgy, hogyha Isten nincs, ha a keresztény értékrendet megszüntettük, akkor gépekké válunk, evőgépekké. Testvérek, az asztal, a középpont, családi asztal, krisztusi asztal. Étel van rajta. Lelki étel. Krisztus akar bennünket asszimilálni. Krisztusivá tenni, lelki emberekké tenni. Önmagát adja. Értünk. És ebben az esetben, Isten népe él. Ezen a mai ünnepen az életre kellene gondolnunk, a lelki életre. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, kedves testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni. Azt szeretném, ha ebben az imádságunkban két embernek az emlékezetére gondoljunk, és adjunk helyet ebben az imádságban, mind a ketten halva fekszenek. Az egyik egy magyar ember, a másik egy német. Magyar embert úgy hívják, hogy köszönöm szépen, ezt akartam, hogy mondják, Fónai Jenő, a másik pedig Helmut Kohl. Igen, erre a két emberre most külön is gondoljunk az imádságunkban, mert ők még egy régi generációnak a képviselői, ez a generáció lassan kihal velük együtt, és ezek az emberek még közösségben tudtak gondolkodni. Olyan sokszor jut eszembe, ugye 1956 után azért behúztuk fülünket, farkunkat, ma annyi hős van, most nem az 56-osokra, mert azok hősök voltak, hanem akik úgy gondolják, hogy milyen módon támogatták őket. Azért egyet hadd mondjak, egyetlen egy helyen miséztek 56-os évfordulón az események utáni években. Mert rendszerváltozás után nagyokat mondani nem kunszt. Nem mondom meg, hogy hol volt ez a szentmise, aki gondolkodik, kitalálja. És gondoljunk Jenőre, aki azért 4 hónapon keresztül a síralomházban várva azt, hogy mikor végzik ki. Aztán végre, hála Istennek, fölmentették, de. És Helmut Kohlra mindenképpen gondoljunk, egy mondata miatt, különösen mi magyarok, amikor azt kérték tőlem, hogy a zugligeti plébánia lehessen a nagykövetségnek a munkahelye, már nem lehetett választani, de azért ez már politikai döntés volt, akkor telefonáltam neki, hogy azért ez engem aggaszt, és visszahívott egy pár óra múlva. Kedves páter, beszéltem Gorbacsov úrral, azt mondta, a magyarok jó emberek. Nekem ez elég, legyen magának is elég. Hát köszönjük, Gorbacsov. Kohl. A Gorbacsovnak is. Jó, jó, hogy kipöttyent, de neki is, de Kohlnak ezt a mondatot. A magyarok jó emberek. Hát legyünk azok. És őrizzük a 56-os hőseink emlékét is. Ma különösen gondoljunk Jenőre, aki az én lelkemhez tartozott mindig, akkor is, amikor ez az összetartozás nem volt dicséretes. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ó salutaris hostia, hallottuk. Ó üdvösséget hozó ostya, üdvösséget hozó kenyér, étkezés, étel. Megváltatlan a világ. Krisztus megváltotta. Csak most mégis mindenki úgy gondolja, hogy megváltatlan világban élünk. Igen, mert nem a lélek felől élünk. Ez a lelki táplálkozás, mintha nem lenne fontos, mert túl okosak akarunk lenni, és nem vagyunk ám azok. Tudjuk a pénzt számolni, néha van, aki tudja élére is rakni, vagy betenni bankba, de minek. Szóval üdvösséget hozó étkezés. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.